Kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Varga Edit. Most az Inforádió kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást, tartsanak velünk! Január 10-én kezdődik a Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál. A cirkuszművészet egyik legrangosabb seregszemléjén ezúttal is a világ legjobb artista művészei mutatkoznak be a közönségnek, mondta az Inforádiónak Fekete Péter, a fővárosi nagycirkusz igazgatója. Imre Júlia készített összefoglalót.
Éppen csak bezártuk a fővárosi nagycirkuszban a Csodaláda című előadásunkat, és már is Budapestre figyel a cirkuszvilág, hiszen január 10-től 5 napon keresztül itt ad egymásnak találkozót a világ legjobb cirkuszművészeinek csoportja, az cirkusz igazgatók és cirkuszmenedzsereknek a tucatjai. Cirkuszfesztivál évtizedek óta visszatérő esemény Budapesten, nem véletlenül most ebben a januári időszakban ránk figyelnek.
Több mint 50 produkció mutatkozik majd be a fővárosi nagycirkusz színpadán, emeljünk ki ezek közül néhányat.
Több mint egy éve meghirdettük a fesztiválunkat, és több mint 500 csúcsprodukció jelentkezett. Ebből kellett kiválasztanunk az 50 legjobbat. Érkezik olyan 20 fős biciklis csapat Kínából, akik a világban még soha nem látott produkciót mutatnak be. 12 kerékpáros fog a manésban egymás mögött kerékpározni, és az egyik artista fölugrik a kerékpározók hátára, és ellenkező irányba fut a kerékpározóknak a vállán, egyik válról a másikra szökkenve. De bemutatkozik egy olyan halálkerékszám, ahol előreszaltót, hátraszaltót és csavarszaltót is látunk halálkerékben. Soha nem láttunk még ilyen hármast egyben egyszerre egy mutatványban.
A fesztivál keretében egy nagyszabású nemzetközi konferenciát is tartanak. Mikről lesz itt szó?
A fővárosi nagycirkusz Európa vezető cirkuszművészeti intézménye, és ennek része az, hogy a tudományos háttér, a múzeum, a könyvtár területén is élen járunk. Ilyenkor, amikor egy térben, egy városban találkoznak a cirkuszigazgatók, akkor muszáj, hogy a tudományos háttérnek is teret adjunk, és egy olyan cirkuszművészeti, cirkuszmúzeumi kiállítás nyílik, amelyet aztán majd másfél hónapon keresztül a Vajdahunyad várában megtekinthetnek a budapestiek, de ennek a kapcsán, ennek a keretében rögtön egy tudományos konferencia kezdődik, ahol a cirkusz és az oktatás viszonyát fogjuk boncolgatni.
Ön is említette, hogy egy több évtizedes múlttal rendelkező fesztiválról van szó, és hát a Monte Carlo-i cirkuszfesztivál mellett a budapesti számít talán az egyik legrangosabbnak. Ön szerint minek köszönhető ez?
Egyrészt annak, hogy a legtöbb cirkusz igazgató, a legtöbb cirkuszi menedzser ide érkezik. Másrészt 4 különböző programon több mint 50 produkciót tekinthetnek meg. Ez egyben egy showkész is, hiszen azért jönnek a cirkusz igazgatók, azért jönnek a menedzserek, hogy szerződtessenek, hogy megtalálják a legjobb produkciókat, hogy aztán utána a következő évben, következő szezonban ezeknek a művészeknek hálást ajánljanak, fellépési lehetőséget ajánljanak, és a világ legjobbjai azért akarnak Budapestre eljönni, mert tudják, hogy itt Európa közepében a legtöbb szempárt figyeli őket, és leginkább lesz lehetőségük arra, hogy megmutatkozzanak a szakmának.
Magyarország jó hírnevének öregbítésére és a tanítványaival való jó kapcsolat fenntartására törekedett mindig pályája során, mondta az Inforádiónak Lantos István. A Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas zongoraművésszel, érdemes és kiváló művésszel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Amikor hallgatta a laudációt, akkor mi az, ami megfogalmazódott? Ön is visszatekintette pályájára, mint ahogy felidézték azt a diátadó ünnepségen.
Első gondolatom az volt, hogy egy kicsit tréfásan tudnék fogalmazni, hogyha a fele igaz lenne, mások lenne. De hát az a sok minden szép, amit ilyenkor összeszednek az emberről, azért így túl tömör, olyan, mint egy túl édes krémes, amit hát meghallgatni. Igazság van ebben is, egy kicsit abban is, de így egyszerre azért meghallgatni az egy kicsit sok.
Hogy érti, hogy sok? Tehát, hogy ilyenkor kiemelnek sok mindent, és nehéz ilyenkor ezeket újra átélni, és kellőképpen súlyozni egy életpályában?
Éppen arra gondoltam, hogy nem emelnek ki valamit, hanem úgy mindent megpróbálnak egyszerre elmondani, és összeszedni, és egy beszédbe belesűríteni, és ezért ez sok minden az embernek különböző életszakaszáról szól, hát ezek nem egyszerre történtek. De hát aztán minden esetre én tudom, hogy a laudációnak ez a természete, mert én magam is készítettem laudációkat, és ilyenkor az ember tényleg megpróbál minden szépet és jót összeszedni az illetőről, de tehát így meghallgatni más, mint valakiről elmondani.
Nemzetművésze, ez mit jelent ön számára? Milyen érzésekkel telítődik meg e cím hallatán, és ezt a elismerést úgymond viselni kell? És méltónak lenni hozzá?
Hát ez felelősséggel jár, mindazonáltal el kell, hogy mondjam, hogy egész életemben mindig úgy dolgoztam, akárhol voltam, akármit csináltam, hogyha a legapróbb kis dologgal hozzá tudtam járulni ahhoz, hogy a nemzet jó hírnevét öregvítsem, akkor azt mondtam, hogy a munkámban volt valami hasznos dolog. Ez volt a célom is. Úgyhogy tulajdonképpen az ember a hazájának tartozik felelősséggel minden cselekedetéért.
Ugye külföldön is sokat koncertezett, visszavárják, mint nyilván elismert művészt, mint zsűritag, és fontos oktatói munkát is végez. A fiataloknak át lehet adni a tudást, vagy rá lehet őket irányítani a figyelmüket arra, hogy melyik út vezet a tudás felé és a elmélyült művészet felé?
Hát igazából azt kell mondanom, hogy ha megvan egy alap, akkor nagyon könnyű valakivel az együttműködés. Diák-tanár kapcsolat az nagyon könnyen jól ki tud alakulni. Van, akit csak irányítgatni kell, nem kell semmire tanítani, minden megvan, csak egy picit, hogy most inkább egy kicsit balra, egy jobb, meg ezen gondolkodni, azon és a kész a dolog. Ez nem egy olyan tanítás, mint amikor valakit egy cselekedetre, egy dologra meg kell tanítani. Vagy tudja az illető, vagy nem. Vagy van olyan lelki érzékenysége, vagy nem. Ha valakiben megvan, akkor sokkal könnyebb megtalálni egy közös hangot. Ha valakiben éppen ez a lelki érzékenység hiányzik, akkor hát nagyon nehéz.
Elhangzott, hogy nagyon fiatalon már a orgona mögé ülhetett, és ugye a pedálokat még el sem érte, de kántor segítségével tudott muzsikálni a bosnyák téri templomban. Önben ez az élmény, ez az emlék máig eleven?
Ez természetesen, igen, mert én nekem ez egy óriási pillanat volt, amikor is a bosnyák téri templom akkori kántora, Hámori Lászlónak hívták, azt hiszem most már talán odaállt van, de egy nagyon kedves ember volt, és jó kapcsolat volt a család és közte, és egyszer dicsekedtem neki, hogy képzelj, és el tudom játszani azt, hogy ez nagy szentség valóban, és el tudom játszani magyar himnuszt is. Hát kottát még nem tudtam olvasni, de hát a saját harmonizálásokkal, fülhallás után, szerintem, na mutasd, fiam! És akkor én eljátszottam, azt mondja, na akkor odaülj szépen, és ezt a két dolgot te fogod játszani, és ez így volt. Akkor ő pedálozott, miután még akkor kicsike voltam, és a népek pedig lent énekeltek. Ez megtörtént, ez egy élő és egy valóságos legenda.
Ugye azt mondta egy életút interjúban, ha az embernek a visszatekintése pályájára lelkinyugalmat ad, nos, az a siker. Most tehát kérdezem, hogy önnek lelkinyugalmat ad a visszatekintés?
Hát ezt úgy is meg lehetne fogalmazni esetleg, hogyha az ember úgy érzi, hogy nem rontott sokat, és visszakanyarodva az első gondolathoz, úgyhogy ha bármi jót tudtam tenni, hogy az ország hírnevét hát kicsit hozzájáruljak, öregvítsem a jó hírnevét, akkor az ember azt mondja, hogy jót tettem. Fájdalommal tölti el, hogyha ugyanezt nem tudja elmondani. Én nagyon remélem, hogy esetleg nagyon sokat nem ártottam ennek az ügynek életem során.
Biztosan nem. Tudom, hogy nehéz kérdés, de mire a legbüszkébb, ha visszatekint a pályájára? Lehet, hogy nem arra, ami a laudációban nevesítve volt.
Hogy mire vagyok igazán büszke, talán arra, hogy milyen csodálatosan bensőséges kapcsolat alakult ki növendékek és köztem. Túlzás nélkül elmondható, hogy ez legtöbb esetben egy életre szóló kapcsolat lett. És nem csak a növendékekkel, hanem a családokkal is. És ez a mai napig élő kapcsolat, és valóban, ha 40-50 évvel ezelőtti növendékkel találkozom, sőt, még akikkel együtt tanultunk, és azokkal is jó kapcsolatban voltunk, annyira tudunk örülni egymásnak, mint testvér a testvérnek.
Lantos István zongoraművészt, orgonaművészt hallották. Metro, Illés, LGT, Omega, Bergendi, Piramis, Sirius és még sokan mások a hazai rockzene történetének ikonikus szereplőit és eseményeit egyedülálló módon képregény formában mutatja be a nemrég megjelent Magyar Rock Történet című kiadvány első kötete. Rozgonyi Ádám kérdezte Mészáros Jánost, a képregényt megjelentető Képes Krónikák kiadó vezetőjét.
Ugye a Petőfi Kulturális Ügynökségen belül az a könnyűzenével foglalkozó, hát mondhatjuk üzletág, illetve részleg, aki tényleg az elmúlt években ezeket a zenei kulturális eseményeket támogatta, Covid alatt segített a zenészeknek adott esetben túlélni, és folyamatosan próbálja segíteni, PR-ral, támogatásokkal, egyebekkel a hazai könnyű zenét. Tehát így az egyik oldalról a zenei tartalom, a másik oldalról a képregény, mint egy tartalom hordozó, így összekapcsolódott. És a PKU megkereste Futaki Attilát, tényleg a leghíresebb magyarországi képregény rajzolót. Azt gondolom, hogy az ő esetében mondjuk az itthon megjelentek közül talán a legismertebb az a Puskás képregény, de hát azért azt tudni kell, hogy ő rajzolt annak idején a Disney-től kezdve amerikai kiadóknak, francia kiadóknak évek óta az 56-os képregényt itthon, a Budapest Angyalát ő rajzolta meg. Tehát ő tényleg, ő hozzá fordultak, hogy rakjon össze egy olyan képregény sorozatot, amelyik bemutatja a 60-as évektől a 2000-es évekig. Mi rockzenének hívjuk meg, rocktörténetnek, de igazából ez mondjuk úgy, hogy a popzene, illetve a könnyű zenének a történet. Azért a 60-as években még olyan igazán rockról nem nagyon beszélgetünk, tehát még itt azért a táncdalfesztiválok korszakával kezdődik a történetünk, de természetesen eljutunk a kőkemény metálig is.
Ugye képregényről lévén szó, felmerül a kérdés legalábbis bennem, hogy ezeket a legendás magyar együtteseket, Illés, Metro, Omega és a többi nem heroizálja kicsit a képregény?
Ez egy nagyon érdekes, mondjuk úgy, hogy jellemzője a képregénynek, mint műfajnak. A képregény, mint ahogy minden más hordozó, tehát mi nem is igazán műfajnak tekintjük, hanem inkább egy tartalomhordozónak. Ugyanúgy, ahogy a Nyugat-Európában, ahol azért lényegesen, mondjuk úgy, hogy erősebb, ismertebb, szélesebb a képregénypiac, minden egyes könyvzsánernek, könyvműfajnak megvan a képregény változata. A science fictiontől a gyerekkönyvig, a női képregénytől a romantikusig, adott esetben például még a mondjuk egy 18 kategóriás képregényeket is ideértjük, a történelmi tematikának van egy nagyon széles kínálata. Tehát ugyanúgy, ha arról beszélünk, hogy képregény, akkor a picit karikatúra szerű, picit ilyen, nem is annyira, hogy megnevettető, de mégiscsak ilyen bájosabb karikatúraszerű, eltúlzott, egy picit eltúlzott rajzoktól, a dokumentarista pontossági rajzokig mindent beleértünk. És itt több képregény rajzoló dolgozott ezen a könyvön. Tehát a 60-as, 70-es éveket, amelyik azért a legközelebb volt a, mondjuk úgy, hogy a kommunista korszakhoz, igazából a szocializmusnak az első korszakához, azt Szabó Csaba ilyen szürkés zöldes, olyan igazi szocreál színekkel, eléggé dokumentarista módon, tehát pontosan feldolgozva az eseményeket rajzolta meg, annak a képi világa sokkal inkább tényleg azt a korszakot idézi.
Mészáros Jánost, a Képes Krónikák kiadó vezetőjét hallották a Magyar Rock Történet című kiadványról. Pulzus címmel jelent meg László Noémi új verses kötete. A költő az Inforádiónak azt mondta, az eredeti elképzelései szerint Budapestről, valamint erdélyi és külföldi városokról szeretett volna írni verseiben, de végül magáról írt. László Noémivel Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Ezt a könyvet az elmúlt körülbelül 3 esztendőben írtam, és általában éjszaka, és a köteteim sorában azt hiszem, hogy ez a második könyvem, amelyikre rámondhatjuk, hogy konceptkötet. Az első az a Fekete Leves című volt, ahol röviden leírtam az első gyermekem születése után pár hónappal azt, hogy mit gondolok a felnőttek és a gyermekek világáról, és ez a könyvem pedig, ez is egyfajta mérföldkő az életben, ugyanis nemrég lettem 50 éves, és hát úgy az élet közepi időszakban kezdtem írni ezt a könyvet, azzal a kifejezett elképzeléssel, hogy városokról fogok benne írni, erdélyi városokról, Budapestről, illetve világvárosokról, ahol jártam, de végül a megírás folyamatában úgy alakult, hogy mint ahogy ez a költők nagy részével megtörténik, saját magamról írtam végül is, és talán azt mondhatjuk, hogy ez az élete közepén járó ember önmagára való reflexiója úgy, ahogy azt egy hozzám hasonló alkatú erdélyi magyar költő megteheti. Nagyjából így foglalnám össze ezt a könyvet. bátran nevezhetjük számvetésnek, tehát hogy tulajdonképpen az történt, hogy szándékaim szerint elindultam a városban, de valahogy az életemben kötöttem ki, vagyis magamban indultam el időben visszafelé. Talán nem is tudom, a kudarcok számbavétele, vagy ha nem is feltétlenül nézzük ilyen pessimistán, hogy az ember csak kudarcokat gyűjt, lehet, hogy amikor önmagával szemben leül, akkor hangsúlyosabbá válnak az elkövetett hibák, vagy hogy azokkal kell igazán számot vetni, hiszen talán azok a feldolgozatlan élmények a múltunkban, amelyekhez józan ésszel vagy a mindennapok sodrásában nem fordulunk vissza olyan intenzíven, mint ahogy azt mondjuk versírás közben teszi az ember.
Lehet, hogy furcsa megfogalmazás lesz most a kérdésemben, de ragaszkodik a hibáihoz?
Úgy gondolom, hogy mindenkinek, ha nem is ragaszkodunk a hibáinkhoz, de hogy úgy mondjam, konstruktív kapcsolatunk kellene, hogy legyen a hibáinkkal, vagyis semmiképp se tagadjuk meg őket, vagy söpörjük a szőnyeg alá. Azt hiszem, hogy a hibáinkat föl kell dolgoznunk, és sokan vagyunk, akik nem foglalkozunk időben velünk. Hát erre szokás mondani, ugye, hogy nem tanul az ember a hibáiból, és újra elköveti őket. Ez már közhely számba megy, mindaddig, ameddig tudatossá nem válik ő benne az, hogy hibázott. És hát talán egy ilyen hiba tudatosítási folyamat is lehetne ez a vers folyam, bár azért nem feltétlenül, nem csak erről szól ez a könyv.
László Noémit hallották Pulzus című verses kötetéről. Megjelent Nényei Pál az Irodalom Visszavág című sorozatának új kötete, amely Petőfivel foglalkozik. Nem az életrajzával, hanem kizárólag a költészetével. A szerző célja most is az, ami az eddigi kötetekben, gondolkodásra, vitára ösztönözni és felszabadítani az irodalomoktatást a kötöttségek alól. Nényei Pállal Rozgonyi Ádám készített interjút.
Az életéről szinte alig van szó. Tehát ez szakít azzal a hagyománnyal, hogy a költészetről érdemes az életrajzon keresztül beszélni. Én nem tagadom, tehát lehet persze az életrajzot is kutatni, de szerintem jobban járunk, hogyha elsősorban verset olvasunk egy költő esetében, hogyha érdekel bennünket tényleg az életmű.
Tehát Petőfi alakjáról sok a megalapozatlan híresztelés.
Nem, hát ez a legenda gyártás, meg egyáltalán tehát Petőfi alakja és a Petőfi költészete közötti összefüggés az, ahogy mondani szokás, ingoványos terület. Tehát nem biztos, hogy a Petőfi történelmi figurájának a megrajzolásával vagy megértéssel közelebb kerülünk a költészethez. Miért is kerülnék közelebb, ugye? Tehát volt az Irodalom Visszavág előző kötetében volt egy ilyen gondolatkísérlet, hogy persze groteszk, de hogy egy vízdelítékszerelőnek se kutatjuk az életrajzát, hanem megnézzük, hogy milyen csapot szerel. Tehát ez ugyanezt ráteszk a költészetre, ugyanezzel kell szembesülnünk, hogy nem feltétlenül kell az életrajzot kutatgatnunk, vagy hát nem az az. Igazából az ilyen bulváros érdeklődés, hogy nyugodtan valljuk be. Tehát az, hogy mit érzett, hol járt, hogyan volt szerelmes, hogyan nem volt szerelmes, ezek ilyen bulváros problémák mostanában azért.
Na de hát azért el kell jutni odáig, hogy ha már ír valaki, költő, akkor amit leír, az emberekben valamit elindítson, nyomot hagyjon.
Hát igen. Azt nem tudjuk persze, hogy mi volt konkrétan a célja, de hogyha abból indulunk ki, hogy egy költő célja mindenképpen az, hogy verseket írjon, akkor ezt a célt mindenképpen elérte. És aztán azt, hogy mi az utókor, meg az olvasók mit kezdünk ezekkel a versekkel, az már tényleg rajtunk múlik. És itt is van egy ilyen keserves tanulság, mint ugye mostanában nem csak én mondok, hanem ez azért elég általános, már nagyon régóta, hogy a költő maga, hogy ő mit akart, meg hogy mit gondolt, az sokkal kevésbé fontos annál, hogy a mű maga mit akar, és mi olvasható ki belőle.
Petőfi naív volt, vagy csak reménykedő alkot, romantikus alkot?
Ugye van ez a Schillernek ez a nagy hírű és sokat idézett eszéje a naív és szentimentális költészetről, hogyha ezeket a kategóriákat használják, akkor Petőfi egyáltalán volt naív. Tehát ő tanult ember volt. A schilleri kategóriák szerint inkább szentimentális költőnek tekintető, tehát az, aki inkább eljátsza az érzelmeket, vagy úgy tesz, mintha egyszer lenne.
Nényei Pált hallották az Irodalom Visszavág című könyvsorozatának Petőfi Sándor különkiadásáról. Az elmúlt percekben az Inforádió kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, a szerkesztő Rozgonyi Ádám. Nevükben is búcsúzik a műsorvezető Varga Edit.
A kulturális perceket hallották.